Milyen tanulságai vannak az európai energiahálózat számára az ibériai félsziget április végi nagy áramkimaradásának? Fokozódhat Magyarország tranzit szerepe a jövőben az orosz gázról való teljes leválás után? Már több mint 2 milliárd PET palackot, fémdobozt és üveget váltottak vissza Magyarországon a MOHU repont rendszerén keresztül. Erről is szó lesz a következő percekben itt az Energiavilágban, az Inforádió energiaipari magazinjában. Üdvözlöm a hallgatókat, Király István Dániel vagyok. A következő fél órában tartsanak velem.
Energiavilág.
Az energiavilága a világ energiája.
Áram nélkül szinte teljesen működésképtelenné válik a modern civilizáció. Megszűnik a mobiltelefon szolgáltatás, nem lehet a boltokban fizetni, nem folyik a csapból a víz, és még a vegyes tüzelésű kazánnal sem lehet befűteni egy ingatlant, sorolta az április végi ibériai nagy áramszünet tanulságait Kotnyek Balázs, a Boston Consulting Group partnere. Az energiaipari szakértő arról is beszélt az Energiavilágnak, hogy több mint egy hónap után közelebb kerültünk-e a 60 millió ember áramellátását megakasztó eseménysor okához.
Közelebb kerültünk, de nem tudunk biztosat. Másnap reggelre délelőtte 24 óra alatt visszatért az áram, ami egy nagyon gyors teljesítmény a helyi áramszolgáltatóktól, tehát ezért elismerésük. Viszont az, hogy mi okozta pontosan ezt a problémát, erre még csak elképzelések vannak. A helyi rendszerirányító és a minisztérium az egy bizottságot állított föl, ami vizsgálódik, és 6 hónapra ígérte az eredményt, úgyhogy még várni kell rá.
Milyen elképzelések vannak 4 hét után? Ugye hallottunk már arról, hogy esetleg a megújuló energia, illetve annak az elosztása okozhatott problémát. Szó volt, de ezt már megcáfolták arról is, hogy esetleg valamilyen hacker támadás történt. Szóval most ebben a pillanatban mik tűnnek a legvalószínűbb okoknak?
2 felé választanám. Az egyik az, hogy mi tette a rendszert kitetté, tehát mi miatt volt kockázatos a rendszer, arról nagyjából már van egy ipari konszenzus, és a másik, hogy mi volt a direkt kiváltó ok, arról még nincsen konszenzus. Ez azért fontos ez a megkülönböztetés, mert semmi különbség nem volt aznap a rendszer állapotában, ahhoz képest, mint mondjuk 1 nappal vagy 1 héttel korábban volt. Tehát nem volt semmi olyasmi, ami miatt azt mondtuk volna, hogy ez egy egyedi ok volt. Viszont minden alkalommal akkor is, meg 1 héttel korábban is eléggé kockázatos állapotban volt az elektromos rendszer, és úgy tűnik, hogy aznap történt valami olyasmi, amit ezt már nem tudott kezelni. Ez megtörténhetett volna akár 1 héttel korábban is. Hogy ez pontosan mi volt, ez a kiváltó ok, erre vannak elképzelések arról, hogy valamelyik nagy erőmű, valószínűleg naperőmű leállt, és ezt még tudta volna kezelni a rendszer, de egy másik erőmű is leállt nagyon gyorsan után, és a 2 együtt már túl sok volt. Ez nem biztos, tehát hogy ez még egyáltalán nem biztos. Azt tudjuk, hogy ez nem azért történt, mert hogy ezek naperőművek voltak, és mondjuk jött egy felhő, és nem sütött a nap. Ennél műszakibb okok voltak, vagy a rendszer fizikájában kereshető okok voltak, és nem pedig a naperőművek az adottságaiban.
Akkor önmagukban a naperőművek nem hordoznak, vagy nem hordozhatnak ilyen veszélyeket? Hogy egy hatalmas áramszünet jön létre azáltal, hogy nem termelnek hirtelen, mint ahogy mondjuk most említette, jön egy nagyobb felhő, amire nem számítottak?
Önmagukban nem, viszont az, hogyha nagyon sok naperőmű van, és nagyon sok szélerőmű is, és mondjuk nagyon sok akkumulátor is, akkor ezt a rendszert, ami mondtam, hogy kitettebbé teszi az ilyen kockázatoknak, azt fokozhatják. És ez történt Spanyolországban is, hogy nagyon sok volt az ilyen úgynevezett nem szinkronizált erőmű. Azok az erőművek, amelyek a rendszernek az ellenálló képességét, vagy szakszóval inerciáját tudják okozni, tehát hogy tehetetlen tömeget adnak arra, hogy ne térjen ki nagyon a megszokott állapottól, azok kevesen voltak, pont azért, mert hogy futottak a naperőművek, futottak a szélerőművek, 2/3 arányba ezek szolgáltattak akkor abban a pillanatban, és azok az erőművek, az atomerőmű, a gázerőmű, a vízerőmű, amelyeknek megvan ez a fizikai tulajdonsága, hogy ellenállóbbá teszik a rendszert, ezek kevesebbet futottak. De ilyen volt, ahogy mondtam, 1 héttel korábban is, tehát hogy nem ez volt a kiváltók, viszont ez tette a rendszert veszélyeztetetté. És ez viszont a naperőművek és a szélerőművek terjedésével egyre inkább várható, hogy ilyen állapotok fognak a rendszerekben kialakulni.
Mennyire lehet számítani a megújulókra? Mennyire kiszámítható a minimum és a maximum? Vagy másként kérdezve, mekkora puffert kell létrehozni ahhoz, hogy egy viszonylag nagy beépített kapacitás mellett is biztos lehessen a rendszer? Természetesen most nem azt kérem, hogy számokat mondjon, hanem úgy arányokat.
Hát ahogy mondtam, ugye Spanyolországban egyharmad arányban mentek olyan erőművek, amelyeknek a rendszer tehetetlenségét vagy rezilienciáját, inerciáját tudják okozni. Tehát úgy tűnik, hogy ez az egyharmad, ez nagyjából az az arány, ahol már veszélyeztetetté válik. Ez nagyon sok mindentől függ. Tehát például vannak olyan megújuló rendszerek, tehát naperőművek, szélőművek, akkumulátorok, amik hozzá tudnak járulni a rendszernek a ellenálló képességéhez, csak ezek drágábbak, ezek nem teljesen kiforrott technológiák még, haladunk felé, ha azok terjednek, akkor majd ez az arány, ez a megújuló arány is növekedhet nagyobb veszélyek nélkül.
És ugye a spanyolok, illetve a portugálok, legalábbis egy részük megtapasztalta azt, amire sokan nem is gondolnak, hogy áram nélkül milyen az élet. Mert hogy persze nem tudjuk felkapcsolni a lámpát, és utána jön a többi apró, illetve nem is olyan apró probléma. Mondjuk az, hogy nincsen mobiltelefon, nincsen internet, nem lehet kommunikálni.
Így van, így van. És ugye az internet, ahogy beszéltem a spanyol kollégákkal, az internet az körülbelül abban a pillanatban összeesett, tehát hogy a szerverek azok áram nélkül maradtak. A mobiltelefonok azok még működtek egy ideig, mert a mobil bázisállomásoknak volt akkumulátora a legtöbbjüknek, nem mindegyiknek, viszont annyira túltelítetté vált a rendszer, mert mindenki hívta az ismerőseit, barátait, mi történt, hogy sokszor vonal nem volt, tehát még a rendszer lett volna, csak nem volt elég kapacitása. Ugye a közlekedési rendszerek leálltak, legalábbis előbb-utóbb nagyon gyorsan leálltak, és akkor a városokban is káosz lett, ugye mindenki autózni akart haza, de nem tudott. Úgyhogy voltak olyan kollégák, akik emiatt ültek órákat dugóban, nem azért, mert nem volt autójukban benzin, csak nem tudtak közlekedni. És ugye ezek még csak a közvetlen hatások, aztán utána az volt, hogy nem működtek a liftek, leolvadtak a hűtők, ugye nem lehetett vásárolni, stb. Tehát, hogy ez a 24 óra, amíg ez lezajlott és visszaállt az áram, az is elég nagy problémát okozott. Elsősorban pszichikait, mert hogyha mondjuk az ember föl van készülve, hogy 24 óráig ez lesz, akkor valamennyire fel tud készülni, de hát ez teljesen váratlanul jött.
De, mint említette, pánikvásárlási roham sem indult meg, mert hogy fizetni, vásárolni sem lehetett.
Így van, meg a boltokban nem volt áram, nem volt világítás, tehát nem is nagyon volt hol. Szerintem az lett volna, hogyha mondjuk 48-72 óráig tart, akkor az emberek elkezdtek volna vásárolni, de hát hál' Istennek odáig nem jutott el.
Mert hogy a bankkártyák sem működtek, ugye számlát sem lehetett adni, ha csak nem volt egy számlatöm valakinek.
Így van, így van. Tehát nem működtek azok a rendszerek, amiket természetesnek veszünk.
Mennyire értékeljük, illetve mennyire érezzük komoly dolognak az elektromos áram létét, nem létét? Mennyire függ a civilizációnk ettől? Mert ez az ibériai néhány órás, 24 órás áramszünet azt mutatja, hogy gyakorlatilag olyan fontos az elektromos áram jelen pillanatban a modern civilizáció, a modern ember számára, mint mondjuk a víz.
Hát így van, és ugye víz sincsen áram nélkül, mert a szivattyúk sem működnek, tehát igazából az áram az mindennek az alapja, tehát nagyon nehéz elképzelni olyan dolgot, amihez nem kell áram. Most gondoljon bele, hogyha otthon van egy vegyes tüzelésű kazánja, de hogyha annak által készített melegvizet se tudja behozni a radiátorhoz, hogyha nincsen áram, mert a szivattyú nem működik, tehát marad a kandalló, hogyha fűteni akar. Tehát igazából nem vesszük eléggé komolyan, hogy van-e áram, vagy nincs, és ez annak köszönhető, hogy mindig is volt, és mindig is van, mert hogy a rendszer irányítók, az elektromos szolgáltatók, azok mindent megtesznek azért, hogy az áram az mindig is legyen. Ilyen problémák, mint Spanyolországban, ilyenek történnek máshol is. Tehát Dél-Ausztriában volt egy hasonló eset, amikor összedőlt egy nagy szélben egy távvezetékoszlop, ott egy hétig tartott, míg helyreállították. A fogyasztók nem érzékelték, mert volt elég tartalék a rendszerben, de attól függetlenül az egy nagyon nagy teljesítmény volt a helyi rendszerüzemeltetőktől, hogy ezt át tudták vészelni. És vészhelyzeti megoldásokat találtak ki. Tehát a háttérben egy csomó minden történik azért, hogy mi ezt ne vegyük észre. Most Spanyolországban ez nem sikerült, és ezen megy a vizsgálat, hogy miért nem, mi történt.
Mennyire precedens értékű ez az eset? Európa más országaiban fel kell-e készülni, ha nem is hasonló történésekre, de meg kell erősíteni a rendszert, illetve az ellátásbiztonságot növelni kell-e? Bármilyen szinten szükség lehet-e beavatkozásra a következő években? Hogy látja?
Szerintem nagyon sok tanulsággal szolgál, és nem csak azért, mert hogy olyan dolgok történtek, amikre nem számítottak a szakértők, az iparági szereplők, hanem azért, mert rávilágít arra, hogy ez mekkora kockázatot okoz. A legoptimistább, vagy a legalacsonyabb becslése arra, hogy mekkora volt ennek a gazdasági kára Spanyolországon, az 400 millió euró, de én már láttam 1600 millió eurós kárt is, tehát hogy ennyi volt ez 24 óra alatt. Tehát, hogy ez volt a közvetlen gazdasági kár, ami ebből származott. A beruházások, amik arra szükségesek, hogy ne történjen meg, azok is nagyon sok pénzbe kerülnek, és növelik az áramszolgáltatásnak az árát, de valószínűleg hosszú távon megérik. Tehát, hogy most igazából az a feladat, hogy ki kell találni, hogy mik azok, amiket be kell építeni a rendszerbe, nem csak hardware, hanem szoftver és folyamat is, és azokat kifizesse meg, és hogyan épüljenek bele ezek az áramárába. Ha megkérdezik valószínűleg a fogyasztókat, hogy fizessenek-e 1 euróval többet, de ne legyen 24 órá áramszünet mondjuk minden 5. évben, szerintem azt mondanák, hogy igen.
Miben segít, illetve mekkora veszélyeket hordozhat az egységes európai villamosenergia hálózat?
Hát jelen esetben ez valószínűleg nem kockázat volt, hanem segítség, mert a spanyolok részben azért tudták ezt 24 óra alatt helyreállítani, megkaptak segítséget a franciáktól és a marokkóiaktól, mert azokkal vannak összekötve, tehát hogy jelen esetben ez segítség volt. Ami Spanyolországot különösen veszélyeztetette, az az, hogy pont az, hogy nincsen megfelelően erős összeköttetése az európai áramhálózáthoz. Vannak olyan számítások, hogy itt nálunk Közép-Európában 10-szer vagy akár 100-szor nagyobb a mi ellenálló képességünk fizikailag mérve, mert hogy a hatalmas európai rendszer, amiben hozzá vagyunk kötve, az fizikailag egy tehetetlenséget ad a rendszernek, amitől nem tud kibillenni ebbe a negatív irányba. Tehát jelenleg ez inkább erőny, mint hátrány, és az egyik megoldás igazából a spanyoloknak az az lenne, hogy összekössék a francia rendszerrel sokkal erősebbre, és akkor esetleg át tudnák ezeket a veszélyeket lendülni.
Az Ibériai félszigeten mennyire centralizált vagy decentralizált a hálózat? Magyarországról szokták a szakértők elmondani, hogy ugye itt alapvetően nagy erőművekből indított hálózatok vannak, mert hogy így működött a rendszer évtizedeken keresztül, de a napelemekkel most egy kicsit változik a helyzet, hiszen sok kis apró termelő van. Az Ibériai félszigeten mi a helyzet?
Hát hasonló, mint a magyar, tehát vannak központi erőművek, a naperőműveknek is egy jó része legalábbis kapacitás oldalon az központi átviteli hálózatra, vagy pedig nagy feszültségű hálózatra rákötött erőmű, amit a rendszerirányító lát és monitorozik, és akár befolyásolni is tud. Van náluk is rengeteg tetőre szerelt, decentralizált termelési egység, amik ebben nem vettek részt nagy valószínűséggel ebbe a problémába, ott inkább az a probléma, hogy azok csökkentik a központi centralizált igényt, és ugye beszéltük, hogy 2/3 arányban volt a naperőművek, tehát minél kisebb az igény, annál kisebb az a rész, ami marad azoknak az erőműveknek, amik ellenálló képességet tudják növelni, és kevésbé látszik ez a keresleti változás, mert hogy jobban befolyásolja például a felhősödést. Tehát ebbe is van feladat, de jelen esetben nem volt ez különösebben nagy hatású a jelenlegi elképzelések szerint. Ebben a szempontból Spanyolország nem különbözik Magyarországtól.
Hogyan érintette azokat a háztartásokat az áramszünet, ahol van a tetőn napelem?
Ezt megkérdeztem a spanyol kollégámat, mert neki van. És azt mondta, hogy leállt a ház tetejére szerelt naperőmű, mert van benne egy kapcsoló, egy úgynevezett ilyen black start vagy áramszüneti kapcsoló, ami biztonsági okokból ilyenkor lekapcsolja a termelést az inverternél a háztetőn lévő naperőműnek, hogy ne folyjon visszafelé a hálózatba. Fel lehet szerelni ezeket az invertereket egy olyan kapcsolóval, amikor ilyenkor átáll szigetüzemre, és akkor termel a háztartásba, hogyha süt a nap, de ezeket alapesetben nem szerelik bele az inverterekbe, mert ez drágítja, és nem feltétlenül szükséges alapesetben. Úgyhogy a spanyol hálózatban ezek a háztartások is áramszünetet észleltek. Valószínűleg tartom, hogy nálunk is ez a helyzet.
Kotnyek Balázs energiaipari szakértőt, a Boston Consulting Group partnerét hallották.
Energiavilág. Az Inforádió energiaipari magazinja az olaj, a gáz és a villamos energiaipar aktualitásaival.
Fokozódhat Magyarország tranzit szerepe a jövőben, ha megvalósul az energiafolyosó a közép-ázsiai régió és az Európai Unió között. Az MCC Klímapolitikai Intézet vezető kutatója szerint ez az alternatíva megoldást jelentene az orosz gázról való teljes leválásra, amit egyébként Magyarország már most is megtehetne, ennek ugyanis nem infrastruktúrális, hanem pénzügyi akadályai vannak. Tatár Tímea az Energia Fórum 2025 nemzetközi konferencia apropóján kérdezte Toldi Ottót.
Nyilván ez a közép-európai, dél-kelet-európai régió rendkívül fontos lesz nekünk a jövőben, hiszen kérhetünk még halasztást, meg kaphatunk is halasztást, de előbb-utóbb le kell várnunk az orosz energiahordozókról, hogy az Európai Unió ebbe az irányba megy. És ugye a közép-ázsiai régió az, ahol valós alternatíva létezik, gondoljunk Türkállamokra, Kazasztán, Azerbajdzsán, Türkmenisztán, ahol nagyon sok kőolaj és földgáz van, sőt, ugye a tervek szerint még zöld áram is érkezik ebből a régióból, tehát ki tud alakulni Európa felé ebből a régióból egy energiafolyosó, tehát Közép-Európa és Dél-Kelet-Európa vagy Nyugat-Balkán egymással lesz utalva, még jobban, mint eddig, és lesz egy közös tervünk, hogy megvalósítsuk ezt a tranzitútvonalat. Ugye ez nyomokban már létezik, Azerbajdzsánból Magyarország is kap földgázt, és ugye erre alapozva az egész Európai Uniós piacra érkezhetne rajtunk keresztül ez az energiahordozó mennyiség. Ez ugye komoly tranzit szerepet adna Magyarországnak, tehát egy nagyon fontos alternatívája kezd kialakulni ennek a régiónak, ugye, hogy hogyan váljunk le az orosz energiahordozókról.
Vagyis megoldást jelentene arra, hogy ugyanúgy maradhatnának a hagyományos energiaforrások, mellette pedig a zöld energia is teret nyerhetne, tehát egy egyensúlyt alapoz meg?
Itt elsősorban a földgázról beszélünk, amire, mint látjuk, nagy szükség van. Elképzelhetetlen lenne a megújuló még nagyobb részesedés növelése anélkül, hogy földgázos alapú kiegyensúlyozó kapacitások ne épülnének. Tehát ez előfeltétel. Pont azért, hogy minél több megújuló tudjon a rendszerbe foglalni. Gondoljunk Németországra, vagy éppen Angliára. Részben ezért is váltak földgáz függővé, mert kell a hatalmas nap és szélőmű kapacitások kiegyensúlyozása. Ugye Németország emiatt nagyon sérülékeny lett, Angliának az a nagy szerencsé, hogy elég nagy mennyiségben van saját földgáza. Nekünk nincs nagy mennyiségben saját földgázuk.
Na most ugye az Európai Unió is szűk időhatárokat szab itt a leválásra, átállásra, illetve hát nem túl régen Donald Trumpnak is volt ilyen jellegű kijelentése. Mit gondol, hogy ez az átállás, ez mennyi időn belül valósulhat meg így Magyarország, illetve hát a közép-európai régió számára?
Ugye Magyarországon most is meg tudnánk lenni az orosz gáz nélkül, hiszen Magyarországnak olyan nagy kapacitású határkeresztező vezetékei vannak, hogy az európai piacról be tudnánk szerezni a szükséges gáz, csak ugye ennek az lenne a következménye, hogy föl kéne mondjuk a hosszú távú gázszerződésünket, emiatt büntetést kéne fizetni, és ki kéne fizetni az át nem vett gáz árának a 90%-át, és akkor még nem lenne gázunk. Tehát ez egy ilyen pénzügyi nihil lenne.
Tehát, hogy Oroszország irányába lennének ilyen kötelezettségek.
Bizony, hiába velünk nincsenek háborúba, tehát ha mi megszegünk egy aláírt szerződés, annak vannak következményei. Tehát Magyarországot nem sodorná közvetlenül ellátás biztonsági veszélybe az, hogyha az orosz földgázról le kellene válni, de anyagi a nehézséget nagyon-nagyon komolyat tudna okozni. A kőolajnál más a helyzet, ott ugye 60%-át az importált kőolajnak Oroszországból hozzuk, ott nem menne ilyen gyorsan az átállás, tehát nem lenne hip-hop, vagy pár hét, vagy pár hónap. A MOL-nak a hosszú távú stratégia azt mondja, hogy 2026-os év végére tudják azt ígérni, hogy ha muszáj, akkor leválnának teljesen az orosz kőolajról. A magyar szakértők jelentős része és a kormánynak az ezzel foglalkozó része már jó ideje készíti elő a B-tervet. Nyilván ennek nagyon sok eleme nem nyilvános, de a háttérben nagy munka folyik azért, hogy ez, ha bekövetkezik, ugye ezt lehetett sejteni, hogy előbb-utóbb a haladékok majd elfogynak, a derogáció elfogy, és akkor lépnünk kell.
Toldi Ottót, az MCC Klímapolitikai Intézet vezető kutatóját hallották.
Energiavilág. Az energiavilága a világ energiája.
Már több mint 2 milliárd PET-palackot, fémdobozt és üveget váltottak vissza Magyarországon a MOHU repont rendszerén keresztül. A piacra került csomagolás visszaváltási aránya is jól alakul, 2025 első negyedévében például több mint 80%-os volt. Itthon jelenleg mintegy 3000 automata és 1700 kézi visszaváltópont van. A továbbiakról Tatár Tímea kérdezte Ozoli Gábort, a MOHU szóvivőjét.
Tavaly júliusban pörgött fel igazán a visszaváltás, hiszen addig a gyártók forgalomba hozhattak olyan palackokat, amik nem visszaváltatóak, viszont attól kezdve már csak olyat lehetett forgalomba hozni, ami visszaváltható. Most arra eljutottunk odáig, hogy naponta egy ilyen 6-7 millió palackot, üveget és dobozt váltanak vissza Magyarországon. Egyébként a legnépszerűbb nap az a szombat, azt abszolút lehet látni. Karácsony környékén például voltak olyan szombatok, amikor egy nap alatt 10 millió palackot visszaváltottak. Hételeje, kedd, szerda az, ahol viszonylag kevesebbet váltanak, és szombaton szeretünk a legjobban visszaváltani, és így eljutottunk a 2 milliárd palackhoz. Ugye becslések szerint Magyarországon az italcsomagolások száma körülbelül ilyen 3 milliárd palack, doboz, üveg között van, ebből ugye már 2 milliárdot visszaváltottunk, ami nagyon jó jel egyébként, hogy 2025 első 3 hónapjában ott már elértük azt, hogy 80%-os volt a visszaváltás. Tehát kibocsátottak valamennyi italcsomagolást, és annak a 80%-a az visszakerült a rendszerbe, újra lesz hasznosítva. Az a cél egyébként, hogy eljussunk a 90%-ig.
Hány visszaváltó pont vagy automata van most az országban, illetve mennyire jellemző a bővülés például vidéken, mennyire könnyen elérhető egy-egy visszaváltó hely?
Most jelenleg 3000 pont van, ahol automatában lehet visszaváltani, és egy kb. 1700 kézi visszaváltási pont. Azokban a boltokban, elsősorban egyébként kis településeken egy nagyon jó lehetőség arra, hogy ott is lehessen visszaváltani. Ellentétben mondjuk más országokkal, például Romániával, ahol minden boltnak kötelező volt csatlakozni a visszaváltási rendszerhez. Magyarországon csak a legnagyobb boltoknak kötelező, a kisebb boltok maguk dönthetik el, de azt látjuk egyébként, hogy mondjuk egy kis településen, hogyha 2 bolt van, és az egyikben lehetőség van erre a kézi visszaváltásra, akkor jellemzően azért a vásárlók szeretik azt a boltot választani, ahol van lehetőség visszaváltásra.
Mi az EU által előirányzott újrahasznosítási arány, illetve hát mikorra sikerül majd ezt itt Magyarországon elérni, hogy látják?
EU előírás, hogy 2035-re 65%-os legyen az újrahasznosítás, és mindössze 10%-os legyen a lerakás. A lerakás, vagyis amikor eltemetjük a szemetet. Mielőtt a MOHU elkezdett dolgozni, akkor körülbelül ilyen 32% volt az újrahasznosítási arány. Ezt az elmúlt másfél évben sikerült fölnöveli 34%-ra, de azért látjuk, hogy még mindig nagyon-nagyon sok feladat van ahhoz, hogy elérjük a 65%-ot. Magyarországon a lerakás az körülbelül ilyen 50% körül van, tehát a szemétnek a felét lerakjuk, és ezt le kell csökkenteni az ötödére a 10%-ra.
Ez infrastruktúra kérdése, vagy szemlélet kérdése?
Mind a kettő, tehát itt nagyon-nagyon fontos az infrastruktúrának a fejlesztése. Ugye a MOHU ezért több 100 milliárd forint értékbe fog beruházni a hazai hulladékgazdálkodás fejlesztésébe. Ennek a része a hulladékudvarhálózat fejlesztése, az, hogy szelektív kukákat osztunk ingyen, kukásautóflottának a fejlesztése vagy hasonló, és nyilván szükség van szemléletváltásra, edukációra is. Egyébként ennek egyik nagyon jó bizonyítéka az, hogy ilyen nagy mértékben használjuk a visszaváltási rendszert.
Ozori Gábort, a MOHU szóvivőjét hallották.
Energiavilág. Az Inforádió energiaipari magazinja az olaj, a gáz és a villamos energiaipar aktualitásaival.
Az Energiavilág az Inforádió energiaipari magazinja ezzel véget ért. A szerkesztő műsorvezetőt Király István Dánielt hallották. Köszönöm a figyelmüket, viszont hallásra.